Kezdődik az aréna, köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna ma esti vendégét, Semjén Zsoltot, a KDNP elnökét, parlamenti frakció vezetőjét. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Előjáróban annyit szeretnék hallgatóink tudomására is hozni, hogy ezt a mostani beszélgetést felvételről hallják, tehát a szokásos SMS számunk, telefonszámunk most nem élt, hát ezt ne hívják. Parlamenti évzáró kapcsán javaslom, hogy tekintsünk vissza az elmúlt hónapok törvényalkotói parlamenti munkájára, a leghangsúlyosabb belpolitikai történésekre, és aztán a műsor második felében egy kicsit részletesebben váltsunk szót a KDNP-ről, a frakció munkájáról, tevékenységéről. Ha számszerű összesítésben megnézzük, akkor imponálóak a számok. Több mint 100 törvény, 70 országgyűlési határozat, ami most ennek a fél évnek a mérlege. Igaz, érdekes módon az utolsó 5 hétben zajlott legtöbb törvény is elfogadása. Nem tudom, hogy ennek mi lehet a hátterében, de talán nem is érdekes. Mindenesetre Szilik Katalin házelnök úgy fogalmazott, hogy a parlament elmúlt fél éve a finom hangolás időszaka volt, az országgyűlés megalkotta a reform folyamatokhoz kapcsolódó törvényeket. Ön hogyan látja ezt a fél évet?
A mennyiségi számok ezúttal sem fejeznek ki minőséget. Igen gyenge minőségű törvények születtek, irányukban, tartalmukban, kodifikáció tekintetében is. Arról van szó, hogy a kormány egyszerűen képtelen volt az ülésszak során törvényjavaslatokat levenni az országgyűlés asztalára, ezért évközben egy-két szavazás volt a hétfő délutánonként, és most a nyár utolsó, tehát a ülésszaknak, itt a nyári ülésszaknak az utolsó napjaiba nyomták be az összes törvényt, amit eddig nem tudtak megcsinálni. És hát ez a mennyiségi dömping mindenképpen a minőségnek a rovására ment. Ezt egyébként Szilik Katalin is elmondta a hátbizottsági ülésen, tehát kimondhatjuk azt, hogy a mennyiség nem jelent minőséget.
Amikor arról beszél a hát, hogy az országgyűlés megalkotta a reform folyamatokhoz szükséges, vagy a reform folyamatokhoz elengedhetetlen és kapcsolódó törvényeket, akkor erről mi a KDNP álláspontja?
Tehát tragikus irányba mennek a dolgok. Tehát a kormány, illetve Gyurcsány Ferenc elmondhatja a szokott tirádáit, de ennek a valóság feltűnően ellentmond. Hát ha megnézzük a négy legfontosabb mutatót, amit általában, egyébként ő is a legfontosabbnak tart, mind a négy tekintetben Magyarország a legrosszabb az egész Európai Unióban. Magyarországon a legnagyobb az államháztartási hiány, a legnagyobb a deficit. Csak várjál bejegyzem meg, nem válasz az, amit Gyurcsány úr mond, hogy ez akkor bomlott fel, amikor Medgyessy Péter volt a miniszterelnök, hiszen az is MSZP-SZDSZ kormány volt, sőt, Medgyessy Péternek ő volt a fő tanácsadója egészen addig, amíg meg nem pucsolta. Tehát ez nem válasz erre a kérdésre, ténykérdés, hogy a legnagyobb az államháztartási hiány. Kettő, legnagyobb az államadóság. Tragikus mértékben szaladt el az államadóság, és nincs válasz arra, hogy hol van ez a tengernyi pénz. A harmadik, az infláció is katasztrofális mértékű az Európai Unió összehasonlításában is, és ami a legrosszabb, ami a jövőt zúrik úgy rá, hogy az egész Európai Unióban Magyarországon a legkisebb a növekedés. Hát ettől kezdve lehet retorikát használni, meg lehet frázisokat pufogtatni, de a tény az, hogy az Európai Unióban Magyarország éllovasból sereghajtója. Ez sajnos ténykérdés.
De nem éppen ezek a mutatók, vagy ezek a számadatok jelzik azt, hogy mindenképpen hozzá kellett nyúlni azokhoz a területekhez, ami most mondjuk a legnagyobb konfliktus van, tehát az egészségügy, az oktatásügy, a gazdaság, a költségvetés rendbetétele.
Csak milyen irányba? Csak milyen irányba ez a kérdés? A probléma az, hogy amit a kormány tesz, az mind a gazdasági növekedés ellen hat. Az irreálisan magas munkához kapcsolódó járulékok, adóterhek, ennek a következménye az, hogy a munkanélküliek nem fognak adót fizetni. Következésképpen a költségvetésnek nem lesz bevétele. A magyar vállalkozók csődbe mennek. Ennyi vállalkozás még soha nem ment csődbe. Következésképpen aki csődbe ment, nem fog befizetni a költségvetésbe. A másik lehetősége, hogy átmenekül Szlovákiába vagy Szlovéniába, tehát nem a magyar költségvetésbe fog befizetni. Illetve átmegy a fekete gazdaságba vagy a szürke gazdaságba, tehát megint nem fog befizetni. Tehát ezért mondjuk azt, hogy radikális gazdaságpolitikai fordulatra van szükség, és egy növekedésorientált gazdaságpolitikát kell folytatni, mert csak ezt tudja az országot kivezetni a mostani válságból. Ezek pedig az úgynevezett reformok, amik valójában áreformok és primitív pénzbeszedési kísérletek, mint a vízidíj, az ápolási díj, a tandíj. Hát szerkesztő úr, hadd mondjam annyit, hogy ez az egész, amiről például a népszavazás szólni fog. Ez a költségvetésnek nincs a 0,5%-a. Tehát ez a 300 forintos vízidíj, meg a tandíj, ez semmilyen módon nem érint és nem fogja megoldani a magyar gazdaságnak a problémáit. A magyar gazdaságnak a problémáit egyetlen egy dolog tudja megoldani, egy radikális gazdaságpolitikai fordulat, ami a növekedésre helyezi a hangsúlyt. Ráadásnak ezeknek a intézkedéseknek, mint a vízidíj, ápolási díj, és még sorolhatnám ezeket, tragikus társadalmi következményei vannak, hiszen pont a legszegényebb, legidősebb, legbetegebb rétegei a társadalomban a reménytelen helyzetbe kerülnek. Hogy más nem mondjak például, mennyit beszél a kormány a cigányságra? Hát a cigányság úgy, hogy van, kiszorul az egészségügyi ellátásba. És nézze még ennek a mostani időszaknak a két legtragikusabb részéről, hadd mondjak egy gondolatot, ugye a privatizációnak a kérdése. Az Európai Unióban 30% körül van az állami tulajdon aránya. Magyarországon 10% alatt, és még ezt is el akarják adni. Ugye attól, hogy valami állami tulajdonban van, abból nem következik az, hogy az rosszabbul működik. Hát ha Franciaországban, Svájcban, stb. Tudják működtetni állami tulajdonban, akkor Magyarországon sem az kellene a megoldásnak lenni, hogy eladják, hanem az, hogy egy normális menedzsmenttel kellene működtetni. Ráadásnak most már olyan stratégiai cégeket adnak el, részint az ország szuverénitását veszélyezteti, részint egyszerűen az állampolgároknak az ellátását. Gondolok arra, hogy a regionális vízműveknek a privatizációja az a magyar vízkészletnek a 40%-áról beszél azt a lehetőséget, hogy az állam befolyással bírjon erre a területre érdemben, mert ha egyszer eladták, utána már nehéz ezzel bármit kezdeni. Ugyanígy az energia, vagy a nemzeti színház kérdés. Ezért mondtuk, hogy ezt vissza fogjuk államosítani.
Ezért fogalmazódott meg tehát a kereszténydemokrata néppárt részéről az, hogy ha a kormányra kerülnek, akkor ezeket a stratégiai cégekkel kötött privatizációs szerződéseket felülvizsgálják.
Így van, így van. Hangsúlyozom, hogy ezek azok a kérdések, amelyek vagy a nemverénitásából következőleg fontosak, vagy pedig olyan stratégiai cégek, amelyek az állampolgárok a mindennapi létfeltételekkel való ellátása szempontjából alapvető fontosságú. És a legsúlyosabb kérdés a társadalombiztosításnak a szétszedése. Itt a Gyurcsány úr szenvedélyes szónoklatokat szokott tartani, össze-vissza hablatyolva mindenféle dologról. De az alapvető kérdésekre, amit én föltettem neki, arra még soha nem válaszolt. Két alapvető dolog van itt a társadalombiztosítással kapcsolatban. Az egyik azok a kemény számok, hogy a felső 20% fizeti be a társadalombiztosítási járulékoknak az 55%-át. Ebből az következik, hogyha így vagy úgy, de magánbiztosítóba elengedem a felső 20%-ot, akkor a társadalom 85%-át kell ellátni a mostani TB-befizetések 45%-ából. Ezért állítom azt, hogy ez a szegények, öregek, betegek esetében egyfajta már-már társadalmi eutanáziát jelent. A másik, amire Gyurcsány úr nem válaszol, hanem csak durvaságokat mond, de nem válaszol, mikor fölteszem neki a parlamentben azt a igen egyszerű kérdést, hogy miért fektet be valaki valahova? Azért, hogy a profitot kivigye. Nem azért fektetnek be mondjuk a TB-be a biztosítók, hogy a Mari néninek meg a Józsi bácsinak legyen, hanem azért, hogy a profitot kivigye. Kérdezem, ki fogja kifizetni a befektetők profitját?
Most ugye a jelenlegi elképzelés szerint, amiről ugye meg is született a megállapodás az MSZP és az SZDSZ között, egy kisebbségi tulajdonhányadban jelenhetne csak meg a magántőke és a magánbiztosító, és az állami szerepvállalás azért markánsan vagy dominánsan megmaradna a több biztosítós modellben is.
Ez részén nem válasz a kérdésre, mert akkor is fönnmarad az a kérdés, hogy a szolgáltatások fölött a befektetőknek a profitját kifizeti ki. Az állam? Az állam azt mondja, hogy nem tudja, mert nincs pénze. Akkor egyetlen egy marad az állampolgárok, akiknek egyébként szintén nincs pénzük, különösen nincsen a szegényebbjének. A másik pedig, ismerjük azt a módszert, hogy 49% magánkézbe, ugye ez az, amikor a láb be van téve az ajtórésbe. A következő részben még 2%-ot leprivatizálnak, és ezzel véget ért a történet. Ráadásnak ez a MSZP-SZDSZ-es koalíciós megállapodás. Ennek a részleteiről, a hogyanjáról, a kivitelezéséről valójában semmit nem tudunk. Szerkesztőnek gondolja meg, hogy ha egy társadalombiztosítás van, annak egy bürokráciája van. Ha 20 van, akkor annak így vagy úgy 20-szor annyi. De legalábbis, hogy több, az biztos. A másik, hogy lesz a szabad orvosválasztás, hogyha különböző biztosítók vannak? Mi arra garancia, hogy én ugyanabban a biztosítóban vagyok, mint amelyik az adott orvossal megállapodásra jutott? Hol van a szabad orvosválasztás? Ilyen kérdés 100 föltehető, amire Horváth Ágnesnek fogalma sincs, hogy mi a válasz. Ráadásnak. Ki hatalmazta fel erre Gyurcsány Ferencet vagy a koalíciót, hogy szétszedjék a szolidaritású nyugvó társadalombiztosítást? Senki. Szó se volt erről a választási programra, sőt, fekete-fehéren letagadták, hogy bármi ilyesmire gondolkodnának. Ilyen típusú lépéseket nem lehet megtenni egy széles társadalmi konszenzus nélkül. Egyébként szakmailag sok fog menni, hiszen annyi ellentmondás és annyi bizonytalanság van a rendszerben, hogy épeszű befektető nem is fektet be egy ilyen zavaros dologba. Ugye először azról volt szó, hogy a biztos hasznot garantálja az állam, amikor ez kitudódott, akkor a Gyurcsány úr ugye ezt letagadta. Ezer sebből vérzik, és ezer megválaszolatlan kérdés van. Itt arról van szó, hogy meg van rendülve a koalíció, és ezzel próbálja Gyurcsány Ferenc a hatalmon maradását biztosítani, hogy a társadalom biztosítást is eladta az SZDSZ-nek. Én igazából egy dolgon csodálkozom. Ha én szocialista volnék, és valóban egy szociáldemokrata, vagy szocialista beállítottságú ember lennék, akkor az általános, mindenre kiterjedő, szolidaritás alapú társadalombiztosítás, és ebben a megkerülhetetlen állami felelősségvállalás, ez a szociáldemokrácia legalapvetőbb követelése, legalapvetőbb etosza. Ezt föladni, ez azt jelenti, hogy már a látszata sincs meg annak, hogy a magát szocialistának mondó párban bármifajta szociális igazságosság vagy szociáldemokrata eszmény lenne.
Most rövid hírek következnek, utána itt folytatjuk a beszélgetést Semjén Zsolttal.